Frany Tamás neurobiológus, az MTA alelnöke, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Ha meg lesz az új tudás az agy szerkezetéről, hogy mi hol van benne és mit, mivel lehet csinálni, akkor meg lesz olyannak is a helye, mint mondjuk a jellem?
Én úgy gondolom, hogy nagyjából már körülhatárolhatók azok az agyi régiók, amelyek például érzelmi kontextust biztosítanak mindennemű tevékenységhez, vagy környezeti információk értékeléséhez, értelmezéséhez. Ismerjük azokat az agyi régiókat, amelyeket ingerelve, vagy netán roncsolva olyan betegségek szüntethetők meg, mint a kényszerbetegségek. Már a depresszió is kezelhető ilyen módon. Tehát ez úgy hívják, hogy pszichiátriai idegsebészet, ami ugye sok etikai problémát is felvet, de minden esetre, hogyha tudjuk, hol kell egy roncsolást elvégezni ahhoz, hogy egy Tourette-szindrómás meggyógyuljon.
Ugye, aki csúnyán káromkodik, amikor nem
igen,
akarja,
igen,
akkor
ez egy kényszerbetegség, akkor már közel tapogatózunk ahhoz, hogy különböző jellembeli tulajdonságok vagy abnormalitások, ezek hol is lokalizálódnak az agyban. De ettől még azért nem értjük a mechanizmusát. A lokalizáció az egy dolog, tehát a pozitron emissziós tomográfiával vagy funkcionális MRI-vel tökéletesen lokalizálni lehet a legszofisztikáltabb funkciókat is.
De tudom, amikor én rossz indulatú udvariatlanságból túl sokáig váratok valakit, akkor ennek az agyban látszik a nyoma, hogy én most éppen valami ilyesmit csinálok?
Hogyha fMRI-ben tudnának egy olyan modellkísérletet felállítani, amiben az illető valahogy egy hasonló tevékenységnek legalább az eltervezésére bírják rá, és eközben az agyi aktivitást leképezik, akkor elképzelhető, hogy olyan régiók jelennének meg, amelyek például csak az ilyen rossz indulatú és kimondottan károkozásra kihegyezett tevékenység tervezésével foglalkozna. Ez soha nem lesz egy agyi régió, tehát egy ilyen komplex viselkedés mintázatnál nyilván ez nagyon sok régiónak az együttműködése kell, hogy ebben részt vegyen, együttműködésének lesz ez az eredménye. Tehát itt nem szabad arra számítani, hogy rá tudunk mutatni majd egy gírusra, vagy egy szulkuszra az agykéregben, amelyik majd csak a rossz indulatot, a másik meg csak a jó indulatot kódolja. Ez ennél sokkal bonyolultabb. Az ilyen viselkedés mintázatok a fél agyat gyakorlatilag involválják, csak hát különböző módon, különböző idegsejt hálózatok egymással teljesen átfedve létezhetnek bizonyos magasabb rendű idegműködésekért felelős agykérgi régiókban, és hogy ezek az egymásra teljesen átfedő idegsejt hálózatok közül egy bizonyos külső körülmények között, vagy egy belső érzelmi kontextusban éppen melyik jut uralomra a másik fölött. Itt ez az, ami igazából meghatározza, hogy mi lesz a cselekvésnek a kimenetele.
De a mintázata egyfajta cselekvésnek az ember specifikus? Tehát ha egyszer tudjuk a mintázatát, akkor ez a másik emberben is ugyanúgy fog működni? Nagy valószínűséggel?
Hát ez ennél sokkal bonyolultabb, mert itt még nagyon távol vagyunk attól, hogy egy idegsejt hálózati mintázatot tudjunk hozzárendelni egy ilyen komplex viselkedéshez. Tehát ettől még rettenetesen távol vagyunk. Annyit tudunk biztosan, hogy ez egy több agyi régióra kiterjedő, azoknak a nagyon szoros együttműködését igénylő komplex viselkedés.
A viselkedés az viselkedés befolyásolás technikailag van távol, vagy etikailag van távol?
Szerintem abszolút távol van technikailag, hiszen kívülről manipulálni az agyat akármilyen technikával is elképzelhető, hogy a jövőben akár elektromágneses sugárzásra vagy más egyéb módokon ki lehet sütni idegsejteket a koponyán keresztül is. Ha rászerelünk valami olyan sisakot, mit tudom én, egy ember, amin több nem csak szenzor van, mint egy EEG-nél, hanem esetleg elektromos hullámokat kibocsátó forrás is van, akkor sem fogjuk tudni szelektíven ingerelni a, nem tudom én, agykéregben lévő 100 milliárd idegsejtből azt a 10 milliót, amelyik mondjuk egy adott mozdulatért felelős. Ez totálisan nonsens és teljesen elképzelhetetlen. Tehát azt kell elképzelni, ugye, hogy az agykérgünkben, ami egy 2-3 milliméter vastag agyterület teljesen sűrűn fölhajtogatva. Ebben van 100 milliárd idegsejt, mindegyike ennek a 100 milliárdnak, körülbelül 50-60 ezer másik idegsejtel van összekapcsolva a szinapszisokon keresztül, vagy úgy, hogy ad neki bemenetet, vagy úgy, hogy kap tőle bemenetet. Ezek az iszonyatosan komplex hálózatok, ezek képeznek potenciálozott mini hálózatokat. Tehát egy mátrix ebből kiemelkedik, ami egy valamilyen emlékképet vagy egy tevékenységet kódol. De ezek a különböző dolgokat kódolók egymással teljesen átfednek. Vannak közös elemeik. Nagyon sok közös eleme lehet két teljesen különböző dolgot kódoló hálózatnak. Most ha valaki elképzeli, hogy ezeket ő szelektíven fogja tudni, vagy kívülről kisütni, csak azt a 100 milliót, és nem a másik 100 milliót, ami egy viselkedést kódol, hát az már science fictionnek is szerintem egy annyira valószínűtlen történet lenne, hogy nem lenne érdemes belőle filmet csinálni.
De a betegségek, depresszió, szorongás, pánikbetegség, ezek kezelése, hatásos kezelések közelebb van?
Sokkal közelebb van, mert itt nem az adott hálózatot akarjuk mi kívülről elektromosan ingerelni, hanem itt pontosan az a fontos, hogy a felfedező agykutatás mutassa ki azt, hogy milyen kémiai kommunikációs zavarok jelentkeznek például egy depresszió esetében. Melyek azok a kémiai anyagok, amelyeknek a receptora például túl nagy mennyiségben, vagy túl alacsony mennyiségben van, túl sok szabadul fel abból az ingerlet átvívő anyagból, vagy túl kevés. Ilyenkor az ember, ha megismeri a kémiáját a betegségnek, megismeri a molekuláris mechanizmusát, akkor ki tud jelölni gyógyszer célpontokat. Ha tudom, hogy ezt az enzimet le kell lassítanom, azt másikat fel kell gyorsítanom, akkor ez innentől fogva egy biokémiai kérdés, hogy hogyan lehet ilyen drogokat tervezni. Aztán utána jön persze a gyógyszerfejlesztés, hogy hogyan lehet ebből gyógyszert csinálni. De itt ezekben az esetekben a neuronhálózati alapmechanizmusnak inkább a kémiáját tárjuk fel, mert ezek a kémiai alterációk, eltérések azok, amelyek az idegsejthálózatok működését finomhangolják. És a finomhangolásban van mindig probléma, például az ilyen hangulatbetegségek esetében.
Van valamilyen arány az ilyen típusú betegségek által okozott kiadás meg a gyógyításukra ráfordított kutatási összeg között? A 20-as, 30-as évek óriási kiadásai lesznek, még a WHO is ezt mérte, az ilyen típusú betegségek.
Igen, hát erről szól tulajdonképpen a Nemzeti Agykutatási Program, gondolom ide próbáltunk, vagy próbált volna kiukadni, vagy erre utalni. Az agybetegségei azok a teljes betegség tehernek több mint 30%-át képezik, míg az agykutatására szánt összegek, így Európai Uniós szinten, az összes betegség kutatására szánt összegnek csak a 8%-a. Tehát nincsen arányban, és ez elsősorban azért van, mert az egészségpolitikusok, a legfelsőbb szinten a döntéshozók nincsenek igazából tisztában azzal, hogy micsoda szociális és egészséggazdasági terhet jelentenek az agy betegségei. Na most, hogy ezt megvilágítsuk, én tagja voltam a European Brain Council-nak, az Európai Agytanács, és az Európai Agytanács bonyolított le egy összeurópai vizsgálatot, több száz egészségközgazdász és neurológus pszichiáter segítségével, ami kihozta azt a hátborzongató eredményt, hogy 2010-ben, egyetlen egy évben az agy betegségei 798 milliárd eurójába került az Európai Uniónak. És hogy ez mekkora összeg, ezt akkor látja be igazán az ember, hogyha megnézi, hogy az öt következő legdrágább betegség mennyibe került.
Rák, szívinfarktus, érrendszer, ilyenek.
Így van, tehát rák, az infarktus, vagy hát összességben szív-érrendszeri betegségek, a diabétesz, a krónikus tüdőbetegségek és a reumatoid artritis. Ez az öt következő legdrágább, amik együttesen kerülnek 500 milliárd euróba.
De mi az oka a megítélés különbözőségének? Ezeket könnyebb, konzervatív módszerekkel gyógyítani? Nem olyan misztikus, mint az agy?
Nem, itt inkább arról van szó, hogy melyek a leggyakoribb halál okok. És ugye itt nyilvánvaló, hogy a rák és a szívinfarktus kerül előtérbe.
Gyorsan elviszi az embert.
Mivel a leggyakoribb halál okok, ezért ezt tartják mindenféle szempontból a gyorsabban megoldandónak és gyógyítandónak. Ezt én is úgy gondolom, hogy persze nagyon fontos, de hogyha költség szempontjából és szociális családra, társadalomra gyakorolt szociális teher szempontjából nézzük, akkor valóban arról van szó, amit ön is mond, egy rákos, egy infarktusos beteg viszonylag hamar meghal. Míg ha egy családba születik egy autista vagy egy skizofrén gyermek, az egy teljes életet le fog élni. Teljes élete során ő folyamatos orvosi ellátásra szorul, általában egy szülőt és családtagot kivon a munkavégzésből, ez mind hozzáadódik egy betegségnek a költségeihez. Vagy egy depressziós, hát tudjuk, hogy mennyire megjósolhatatlan, hogy egy depressziós majd mikor megy be dolgozni, milyen színvonal minőségű munkát végez. Alzheimer-kóros lehet már valaki 60 éves korában olyan szinten, hogy nem képes az önellátásra, és még él 20-30 évet. Alzheimerbe nagyon nehéz belehalni. És ez a 20-30 év alatt is megint egy családtagot kivonhat a munkavégzésből. Ezekre a betegségekre így kell tekinteni, hogy általában krónikus, hosszantartó és nagyon súlyosan káros, életminőséget nagyon súlyosan károsító betegségek. És a családra, társadalomra, az egészség gazdaságra óriási teherként nehezednek.
Tud-e a tudomány olyan ígéretet vagy vállalást tenni, ami egy gazdaságpolitikus számára is kézzelfogható, és azt mondja, hogy értem, és most már tudom, hogy erre több pénzt kell adni.
Hát itt a kutatásban is igaz, minden kutatási területen, amit ugye Puskás öcsi mondott, hogy kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci. Minél többet investálunk egy adott kutatási területbe, annál nagyobb eredmények fognak születni, annál gyorsabban jönnek majd azok az eredmények, amelyek egy idő után el kell, hogy vezessenek az egyes betegségek mechanizmusának megértéséhez. Ezek a felfedező kutatások, és felfedező kutatások esetében nem lehet jóslásokat tenni. Az, hogy éppen az embernek mikor jut egy olyan dolog az eszébe, ami majd meg fogja fejteni ezt az adott betegséget, egy olyan új hipotézis, ami még senki másnak a világon soha eszébe nem jutott, nekem most valami miatt heuréka és összejött. Nem lehet megjósolni, nem lehet megígérni, csak abban kell hinni, és abban biztosnak kell lenni, hogy a befektetett összegek azok hosszabb távon biztosan meg fognak térülni, és ez bizonyítottan így is van. És a felfedező kutatások alapvetően szükségesek ahhoz, hogy a betegségek alapmechanizmusait megértsük, és így nem csak egy új gyógyszeres terápiának a kialakulását segítjük, hanem a megelőzést. Megelőzési stratégiákat akkor tudunk javasolni, ha értjük azt, hogy mitől és hogyan alakul ki. Ez teljesen nyilvánvaló.
Ahhoz a felfedező kutatások, ha jól értem, akkor direkt nem használja az alapkutatások kifejezést.
Igen, mert szitokszónak tekintik a gazdaságpolitikusok.
Hát a felfedező kutatások spektrumát, a területeket akkor nagyon jól kell kiválasztani, hogy azok lehetségem, jó lehet, nem lehet jósolni, de azért, ha lehet, akkor eredményre vezessenek. A mi kutatási programunk e szerint jól van megcsinálva?
A mi kutatási programunk úgy van megcsinálva, hogy a felfedező kutatási pillérben alapvetően az jellemző, hogy a kutató egyéni érdeklődése és az általa felállított hipotézisek azok, amelyekre alapozunk.
Ambíció vezérelt.
Ambíció, és az egyéni ötletek és a kutató gondolkodási szabadság. Ha ezt elvesszük, akkor a kreativitást építjük le tulajdonképpen a kutatói hálózatban. Tehát a felfedező kutatás lényege az, hogy úgy mondják, amiben a curiosity driven research, tehát a kíváncsiság által hajtott kutatás. És az alapkutatásnak ez a legfontosabb motorja, ez az, ami megállíthatatlanul viszi előre, mert ez az, ami a kutatót reggel fölébreszti és beviszi a laborba minden nap azzal a hittel, hogy akár ma is láthatok valami olyasmit, amit előtte még a világon ember nem látott. Ez egy óriási motiváció, ezt kikapcsolni halálos réteg. Tehát a Magyar Nemzeti Agykutatási Programnak az alapkutatási vagy felfedező kutatási pillére is úgy épül föl, hogy mi nem a témát választjuk ki, hanem a támogatandó embert. Tehát a támogatandó kutató legyen hiteles. Az eddigi eredményei alapján az általa publikált közleményekből megállapítható technológiai képzettsége alapján elhiggyük neki azt, amit ő ígér. És hogyha ezt elhisszük, akkor lényegében teljesen mindegy, hogy, hogy most depressziót kutat-e, vagy epilepsziát, vagy Alzheimer-kort.
De mind a három fontos.
Mind a három fontos. Nekünk az a fontos, hogy őt mi hajtja előre, mi az, ami ez ő úgy gondolja, hogy a legjobban ért, és amihez ő most hirtelen valami olyan új, izgalmas hipotézist tudott felállítani, ami még másnak nem jutott az eszébe. Tehát így vannak meghatározva ezek a kutatási témák, és én úgy gondolom, hogy ez így van jól.
Eredményekre mikor lehet számítani? Egyáltalán mit nevezünk eredménynek a felfedező kutatásban?
Most volt félidei beszámoltatás, ugye a 4 éves agykutatási program, ez 2014. januárjában indult el, akkor kezdtek el a pénzek csordogálni, és 17. december 31-ig fog ezt tartani, tehát most értünk gyakorlatilag a félidőhöz, és a félidei beszámoló az egybeesett a Magyar Tudomány ünnepével a Tudományos Akadémián, és erre való hivatkozással az akadémia úgy döntött, a vezetés, hogy a Magyar Tudomány ünnepén a NAP, a Nemzeti Agykutatási Program legyen a főszereplő, és kaptunk 2,5 napot erre. Sőt, ebből egy fél nap az arról szólt, hogy az volt a neve, hogy tudomány és parlament, ami azt jelenti, hogy a parlamenti képviselőket, önkormányzatokban dolgozó, tudománnyal foglalkozó, felsőoktatásra foglalkozó szakembereket hívtunk meg elsősorban, és számukra szerettük volna prezentálni a NAP legfontosabb felfedezéseit. Tehát vannak ilyenek. Most a két nagy plenáris előadást, amit mi azért szavaztunk meg plenárisnak, mert ezt gondoljuk egyrészt talán a két legfontosabb felfedezésnek, de inkább a társadalom legszélesebb rétegei számára is könnyen elmagyarázható és tényleg jelentős felfedezésnek. Az egyik Sperlák Beáta nevéhez fűződik, aki a mi intézetünknek, a Kokinak az igazgató helyettese, és ő az autizmus területén jutott egy nagyon-nagyon fontos és alapvető felfedezéshez. Ez pedig az, hogy ezt vemhes patkányokban mutatta ki, hogy ha a vemhes patkány fertőzést kap terhessége alatt, akkor úgynevezett interleukinok szabadulnak fel, szabadít fel az anya, és ez bejut a magzatba, és a magzatban egy az egyben az autizmushoz hasonló elváltozásokat okoz.
Ez új eredmény.
Ez teljesen új eredmény, de ennek az alapvető újdonság része az, hogy az anyában ezeknek a magzat számára káros interleukinoknak a termelődése egy úgynevezett P2X receptor, P2X12 valamilyen ilyesmi, nem tudom pontosan a számát, receptor működéshez kötött. Innentől fogva egyértelmű a következtetés, P2X receptort én antagonizálom, akkor hiába betegedik meg az anya, hiába indul be nála az immunrendszer, amelynek ugye része ez az interleukin 6, ez nem fog megtermelődni, és nem fogja a magzat agyfejlődését befolyásolni. Ez egy nagyon-nagyon fontos és óriási felfedezés, hiszen tudjuk, hogy az autizmus az elég rohamosan terjed a civilizált társadalmakban. Az okát pontosan nem tudjuk, de hogy ez az egyik, az egészen biztos. Persze ilyenkor jönnek a támadások, hogy hú, akkor nem szabad oltani a szülőket se, vagy az anyát se, meg a magzatot se. Hát a terhes anyát persze, hogy nem szabad oltani, nem is oltja őket senki, hiszen ez pontosan azt eredményezné, azt az interleukin termelődését eredményezné, ami autizmushoz hasonló elváltozásokat okoz. De ez nem jelenti azt, hogy jóval a teherbeesés előtt ne lehetne oltani, hát persze, hogy lehet oltani az anyát, hiszen az interleukin termelődés egy transziens dolog, ez elmúlik ennek ez a hatása. És a magzatot is lehet, már nem a magzatot, a megszületett csecsemőt is lehet oltani, hiszen már az agyfejlődési fázis a lezárult, amelyiket befolyásolná az interleukin 6. Na most az, hogy a P2X receptor ebben nagyon fontos szerepet játszik, az meg azért jó, mert az anyában ez az immunválasz nem csak egy oltás hatására alakulhat ki, hanem egy egyszerű nátha, vagy bármi egyéb fertőzés hatására is, ugyanúgy beindulna az immunrendszer, és ha ilyenkor leállítjuk az interleukin termelődését a P2X receptor antagonistával, akkor mindjárt megúsztuk azt, hogy ennek hatására a magzattal valami történjen.
Adódik a kérdés, hogy ezt a körzeti orvos mikor fogja először alkalmazni?
Hát ez még biztosan időbe fog telni, egy ilyen nagy felfedezés esetén a világ mindig várja a megerősítő eredményeket, tehát ezt most valószínűleg replikálni fogják más laborok a világ különböző tájain, és ez mind visszaigazolja ezeket az eredményeket. Onnantól fogva én úgy gondolom, hogy be kell vezetni sürgősen a terhes anyák szűrővizsgálatát interleukinokra, és amint úgy tűnik, hogy megjelentek akármilyen fertőzés hatására az interleukinok, már is jöhet a P2X receptor antagonista. Most itt persze ez egy gyógyszerfejlesztési probléma is, hogy tudunk-e olyan P2X12 receptor antagonistát tervezni, aminek a mellékhatásai olyanok, hogy esetleg nem lesz tőle még rosszabb a helyzet. Tehát itt a mellékhatás spektrumot föl kell venni, toxicitási vizsgálatokat végig kell zongorázni, ezek mind-mind évekbe kerülnek.
Azt mondta, ez volt az egyik, amit el tudtak magyarázni. Igen, volt a másik?
A másik az pedig Janszky József, Pécsi Tudományegyetem Neurológia Klinika igazgató felfedezése. Ez pedig az, hogy bizonyították, hogy internet függőség esetén, ja, itt azért még ezt hadd magyarázzam meg, mert az, hogy internet függőség létezik, az senki számára manapság még nem triviális, sőt a 90-es évek elején ezt még viccnek szánták, hogy internet függőség létezik. Ma már ezt a pszichiáterek többsége igenis komolyan veszi, hogy létezik ilyen. Dél-Koreában például internet függőnek lehet nevezni az emberek 30%-át. Ezeknek egy nagy százalékát kezelik is pszichiáterek.
De az már internetfüggés, hogyha van wifi, akkor az ember tovább van a WC-n?
Hát én nem gondolnám. Itt ennek három fokozatát állapították meg Demetrovics Zsolték, aki az addiktológiai társaságnak az elnöke. Van az obszesszió, ez a legsúlyosabb fokozata az internetfüggésnek. Ez ugye azzal jár, hogy az embernek az agya már állandóan csak az interneten, internet körül forog, az internet hiányában már rosszul érzi magát, elvonási tünetei vannak, és egyszerűen az egész élete szinte el körül forog.
Úgy érzi, hogy nem része a társadalomnak, ha nincs online.
Hát igen, például. Aztán egyel alacsonyabb fokozat az elhanyagolás, amikor az ember az internet használat miatt egyéb fontos teendőit elhanyagolja, és a legalacsonyabb fokozat az a kontroll hiány, amikor próbálom szabályozni az internetezéssel töltött időmet, de ez az esetek többségében nem sikerül. Na most nyilván az obszesszió az a legsősebb fokozat. A Janszky professzorék, ők funkcionális mágneses rezonancia imaginget, tehát az fMRI módszert alkalmaztak arra, hogy internetfüggők esetében megnézzék azt, hogy melyik agyterület változott esetleg méretében. Most ők azt találták, hogy a nucleus accumbens mérete megnövekedett. Most ez a magja az agynak, ez az öröm és kielégültség érzés jutalmazási központ. És hogy ez nagyobb lett, az azt jelenti, hogy az ember jobban ki van szolgáltatva a folyamatos örömérzetnek. Ami még ennél is rosszabb, hogy zsugorodik az orbitofrontális kéreg, ez a prefrontális kéregnek egy része, prefrontális kéreg pedig az érzelmi hozzáadott érték, az érzelmi kontextust, a mindenféle agyi tevékenységhez hozzárendelő agyterület. Most, hogy ha ez csökken, akkor ez pedig nyilván azt jelzi, hogy innentől fogva a drogos már valami fajta érzelmi deprivációban fog szenvedni, nem fogja azt a megfelelő érzelmi kontextust biztosítani a különböző tevékenységeihez, amire egyébként szükség lenne. Na most agyterületek mérete változik az emberi agyban különböző teljesen normális tevékenységek során is. Tehát ez önmagában még nem lenne baj, hiszen tudjuk, hogy a hipokampusz a térbeli memória területe. Taxisofőrök, akik intenzíven használják ugye a térbeli tájékozódást, azoknál ennek az agyterületnek a mérete nagyobb, mint az átlag emberi.
És akkor áttérnek a GPS használatra, visszacsökken.
Igen, de ez nem káros, ez egy teljesen különleges képességhez kapcsolódó méretváltozás. Itt az aggasztó az internet addikcióval összefüggő agyterület zsugorodás, illetve növekedésnél, hogy ez egy az egyben ugyanaz, mint a heroin, kokain, stb. Függőségnél mutatott agyi méret elváltozás. Ugyanott, ugyanakkorákat változik internet addikcióra is. Na ez meg már viszont abszolút kongatja a vészharangokat.
De azért biztatásként mondhat annyit, hogy ha lejövünk az internetről, ugyanúgy, mint a drogos a kábítószerről, menthetőek vagyunk? Vagy abszolút, van egy font, amikor már vége?
Nem, én úgy gondolom, hogyha megtanulunk élni az internetes kommunikáció a lehetőségekkel, ez tényleg fantasztikus, hogy ilyen lehetőségek birtokában vagyunk. Én nem gondolom, hogy bármi maradandó károsodásról szó lehet.
Mindent mértékkel?
Mindent mértékkel, szelektáltan és céltudatosan.
De úgy szörföljünk az interneten. Akkor előre tudni kell, hogy mit akarunk.
Pontosan, én persze akartam mondani, hogy úgy szörföljünk az interneten, hogy van egy konkrét kitűzött cél, milyen ismeretekre van nekem most itt konkrétan szükségem, mert akkor rendelkezem kellő motivációval. Akkor van egyfajta érzelmi viszonyulás a megismerendő anyaghoz. És ez pedig, ugye, amint említettem, a belső világ impulzusainak hozzárendelése a külső információhoz, ami lehetővé teszi a tartós tárolást, az olyan tárolást, ami majd aztán könnyen előhívható egy kreatív, egy alkotó tevékenység során.
Ebből lesz az épület, amin az elején beszéltünk.
Így van, pontosan. De hogyha az illető elkezd szörfölni az interneten, valami célt kitűzött maga elé, de eltereli a figyelmét, mert talált valami érdekesebbet. Úgy gondolja, hogy később visszatér az eredeti célhoz, de most inkább ennek néz utána. Aztán arról megint egy elágazódás, stb. És megkérdezzük a gyereket, hogy miért is ültél le ide már 2 órája, és fogalma sincsen róla. Tehát elveszett menet közben a motiváció, elveszett az érzelmi viszonyulás, és így csak teleírja az agyának az átmeneti tároló rekeszeit teljesen használhatatlan ismeretanyaggal. És az így felületesen tárolt ismeretek nem szolgálják az új gondolatoknak a kialakítását. Ezekből nem táplálkozik a kreatív gondolkodó képesség.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Fraj Tamás neurobiológus, az MTA alelnöke, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő vett részt. Nexterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.